Önök a Duna Televízió híradóját látják. A két műsorvezető Szöllősi Györgyi és Káli Horváth Kálmán.
Jó estét kívánunk!
Köszöntjük nézőinket!
Magyarországon több megyében is közlekedési gondokat okozott a 15-20 cm-es hótakaró.
A Nyírségben és Borsodban több mellékút nehezen járható, számos helyen hóátfúvások keletkeztek.
Ki kell szélesíteni itt a hófúvásos részt.
A közútkezelő gépei hómarói folyamatosan takarítják az utakat Borsod-Ebói-Zemplén megyében. Járhatatlan út és elzárt település sehol sincs.
Bodrog közben ezen a részen itt ilyen daraszerű hó esett, és látszik, hogy most még délelőtt is itt vannak járható, nehezen járható szakaszok, tehát elnyomó járatok, még ott dolgoznak a gépek most is, mert a többi területeken elég vizes hó esett, és azt azért a szél nem annyira bontotta meg.
A főutak Borsod megyében már szinte mindenhol szárazak, hónedvesek, csupán egy-két mellék, illetve bekötő út járható nehezen. Az előrejelzések szerint a hétvégéig azonban újabb havazásra kell számítani.
Jelenleg 195 ezer hektárt borít belvíz az országban, 70 szakaszon van érvényben belvízvédelmi készültség.
A Közép-Tisza vidékén az elöntött területek nagysága egy belvízvédelmi szakaszon meghaladja, több szakaszon pedig megközelíti az eddig mért legmagasabb értéket.
Áradnak a folyók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
A KRASZ-nál ma ismét másodfokú készültséget rendelt el a Felső-Tisza vidéki környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság.
13 nappal ezelőtt kezdtük a védekezést, 11 nappal ezelőtt már volt egyszer egy másodfok, és most úgy tűnt, hogy vasárnap már apadt, aztán újra elkezdett áradni a víz, úgyhogy jelenleg ismét a másodfoknál tartunk.
Emelkedik a Tisza, a Szamos és a Túr vízszintje is. Az utóbbi gátjainál szintén készenlétre van szükség. A Szamos vízszintje Csengernél 3 métert emelkedett. A Tisza-Tisza-Becsnél az elmúlt 24 órában másfél métert árad, de itt egyelőre még nem rendeltek el árvízvédelmi készültséget. Az előrejelzések szerint a következő napokban hideg idő várható és kevés lesz a csapadék. A Duna Televízió híradóját Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből Szabó Tibor tudósította.
Az idős embereknek nyugdíjkorrekciót és jubileumi születésnapi ajándékot, a vállalkozóknak pedig átfogó iparfejlesztést ígért Gyurcsány Ferenc miniszterelnök.
A mezőgazdasági és szövetkezeti járadékból élők havi ellátását 3500 forinttal megemelik ez év júliusától, ígérte a miniszterelnök. Gyurcsány Ferenc hozzátette, az utazási kedvezmények 65 éves korhatárát is lejjebb fogják vinni.
Hogyha a 62 éves kor a nyugdíjba vonulásnak az alapéve, akkor ezt a 65 éves korhatárt, ezt szállítsuk le 62 évre.
A kormányfő bejelentette, a 13. havi nyugdíjat kiterjesztik az 50%-nál súlyosabban rokkant leszázalékoltakra. A törvény által előírtnál magasabb nyugdíjemelés során igazságosabbá teszik a rendszert. A 90, 95 és 100. életévüket betöltöttek pedig egyszeri 90, 95 és 100 ezer forintos jubileumi juttatást kapnak. A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének fórumán 6-7 ágazat átfogó fejlesztését, Magyarország regionális üzlet és logisztikai központtá fejlesztését és idegenforgalmi középponttá alakítását ígérte Gyurcsány Ferenc. A miniszterelnök szerint nem a túlzott adóterhek kötik gúzsba a gazdaságot.
Egyik oldalról jelentős forrásigényem a fejlesztéseknek. Kettő, közben csökkenteni kell a költségvetésre nehezedő nyomást, a költségvetés belső és külső egyensúlytalanságát azt csökkenteni kell. Ehhez harmadikként egy radikális adó- és árulócsökkentés nem megy.
A kormányfő úgy látja, az államigazgatás nem foglalkoztat túl sok tisztviselőt, elbocsátások helyett hatékonyabbá kell tenni a rendszert.
A magyar szolidaritás korszakával a rendszerváltozás hiányosságait is kijavíthatjuk, jelentette ki Orbán Viktor Kaposváron. A Fidesz elnöke szerint a városoknak a jövőben nagyobb önállóságot kell kapniuk.
Számos probléma eredeztethető 1982-ből, mikor Magyarország először adósodott el igazán, mutatott rá Kaposváron Orbán Viktor. A Fidesz elnöke szerint az állam vezetői utána még támogatták is az önkizsákmányolást. A kíméletlen, önző, karrierista munkahajszolás úgy tűnt, sikert eredményez.
Nekünk pedig ki kellene mondanunk, hogy az, ami mögöttünk van, az bizony nem siker. Mert a közösségek fölbomlása nem az. Az elmagányosodás nem az. Önmagunk és mások kizsákmányolása nem siker.
Orbán Viktor szerint a magyar szolidaritás korszakát a többi között azért tervezi a Fidesz, hogy számos fogalom új értelmet kapjon. A pártelnöke úgy fogalmazott, azt szeretnék elérni, hogy ezután a sikerszót például az áldozatvállalókkal a saját otthon, a boldog családi élet megteremtésével kapcsolatban emlegessék. Az igazi érték ugyanis a becsületes munka, valamint az a felelősségvállalás, melyet mások iránt érzünk.
A szocialista képviselők nem kívánnak a Fidesz kampánygyűlésein részt venni, ezért nem lesznek jelen a Fidesz által kikényszerített március 8-ai parlamenti ülésen sem, közölte Lendva Ildikó frakcióvezető. A képviselőcsoport elnöksége nem támogatja, hogy a Magyar Köztársaság parlamentjében bárki kampányrendezvényt tartson, ezért nem járulnak hozzá ahhoz sem, hogy március 8-án a Fidesz az országgyűlést használja fel kampányjelszavai népszerűsítésére.
Szombaton dönt az SZDSZ a párt országos listájáról, jelentette be Kunce Gábor pártelnök.
Az SZDSZ újítani akar, ezért szakít azzal a gyakorlattal, hogy a lista első 12 helyét automatikusan az ügyvivők foglalják el. Kunce Gábor szerint az is fontos, hogy növeljék a szakpolitikusok számát, és megfelelő arányú fiatal jutasson be a parlamenti frakcióba.
Az ügyvivői testület azt a ajánlást adta, hogy úgy állítsam össze a listát, hogy ebben a bejutó helyeken növekedjen a jelenlegihez képest a nők aránya.
A pártelnök azt mondta, a lista végén idén is szimbolikusan szerepelnek majd ismert nevek, jelezve, hogy ők az SZDSZ támogatják. A párt egyébként a választásokon 8% elérését tűzte ki célul, ezért a lista első 30 helyét tekintik befutó helynek.
A fővárosi bíróság ítélete szerint Böhm András, az SZDSZ képviselőjelöltje törvényt sértett, amikor kopogtató cédulákat gyűjtetett román állampolgárságú aktivistákkal. A fiatalok körülbelül másfél hétig voltak Budapesten, az ajánló szelvények leadása után hazautaztak.
Az MDF frakció vezetője Herényi Károly szerint a választás nem a két mamutpárt, a Fidesz és az MSZP közötti párbaj, hanem olyan versengés, amelyben minden programmal és listával rendelkező politikai erőnek joga van részt venni.
A Magyar Demokrata Fórum a közszolgálati médiumok vezetőihez fordul, hogy a vitaműsorokban adjanak egyenlő esélyt a választáson résztvevő pártoknak. Herényi Károly szerint erre a választási eljárásról szóló törvény is kötelezi őket. A hivatkozott paragrafus kimondja, egyetlen csatorna sem részesíthet előnyben valamely pártot, és nem fordíthat nagyobb figyelmet egyik jelöltre sem.
Nem tudjuk elfogadni azokat a vitaformákat, amelyek a két nagy párt szereplőire korlátozódnak, és a többi párt szereplőit ezekből kizárják. Ezért nem értünk egyet a Fidesz azon kezdeményezésével, amely csak a két párt szakértői között akar olyan vitát szervezni, ahonnan mások kirekesztődnek.
A fideszes Deutsch Führ Tamás úgy reagált, helyes lenne, ha a miniszterelnök jelölti vitán a két kisebb párt képviselője is részt venne. Azt ugyanakkor a realitástól való elrugaszkodásnak nevezte, ha ezentúl szocialista és fideszes politikus csak MDF-es és SZDSZ-es kísérővel folytathatna vitát egymással.
A legfelsőbb bíróság felmentette a Ságvári Endre megölése miatt csaknem fél évszázada kivégzett csendőrnyomozót, Kristóf Lászlót. 1944. július 27-én Kristóf részt vett abban az akcióban, amelyben egy budai cukrászdában megpróbálták elfogni a kommunista Ságvárit, aki azonban fegyverrel ellenállt és a tűzharcban meghalt. A legfelsőbb bíróság megállapította, hogy a Ságvári Endre halálakor intézkedő rendőrök az akkor hatályos jog szerint törvényesen szabályosan jártak el, ezért a Kristóf László terhére rótt cselekmény az 1959-es ítélettel ellentétben semmiképpen nem lehet háborús büntet.
Az elmúlt egy évben a nemzetbiztonsági szervek több a közel-keletről érkezett külföldi állampolgárt szorítottak ki Magyarországról.
Megítélésük szerint az érintettek biztonsági kockázatot jelentettek, mert szélsőséges iszlám nézeteket képviseltek.
A Nemzetbiztonsági Hivatal úgy ítéli meg, itthon továbbra sem kell terrortámadástól tartanunk, és az Al-Qaida jelenlétére utaló információk sincsenek. Az azonban a szolgálat szerint sem zárható ki, hogy egyes illegális szervezetek összekötői Magyarországon telepednek meg, hogy logisztikai hátteret adjanak az Európai Unió tagállamaiban esetleg merényletre készülő honfitársaik számára. A Nemzetbiztonsági Hivatal ezért kiemelten kezeli a legális és illegális migránsok szűrését. A testület évkönyve szerint manapság a leggyakoribb visszaélési forma a vízumszerzésre, hogy vidéki egyetemek fizető szakjaira iratkoznak be, majd az első fél év után egyszerűen eltűnnek a migránsok. Előfordul, hogy vadásztatással foglalkozó társaságoknál jelentkeznek külföldi csoportok, és így szereznek vízumot, de nem ment ki a divatból a pénzért kötött névházasság sem, különösen az észak-afrikaiak és a közel-keletiek körében.
Oroszország hajlandó lenne elfogadni, hogy Irán kis mennyiségben saját területén végezzen urándúsítást, és ezért arra kéri a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget, hogy határozza meg a még megengedhető, a katonai célú felhasználás esélyét minimálisra korlátozó szintet, közölték diplomaták Bécsben. Az osztrák fővárosban a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója, Mohamed el-Baradei úgy vélekedett, hogy még lehetséges a tárgyalásos megállapodás Teheránnal az iráni atomprogram ügyében. A főigazgató megállapította, hogy Teherán együttműködési készségének hiányosságai miatt a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség nem tudja teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy az iráni atomprogram kizárólag békés célokat szolgál.
A népakarat dönt a Komárom-Esztergom megyei Nyergesújfalura tervezett cementgyár sorsáról. A szomszédos lábatlanon működő üzem ugyanis kinőtte magát, a cég pedig új technológiával működő, háromszor akkora teljesítményű gyárat építene Nyergesújfalun.
A gyár ellen leginkább a környezete tiltakozott. A szomszédos települések vezetése elutasította a tervezett helyszínt, és a nyár elején lakóik véleménynyilvánító népszavazáson voksolhatnak. A tervek szerint a gyár a hulladék együttégetésével állít elő cementet. Döntő szava a nyergesújfalusiaknak van.
A képviselőtestület február 28-án úgy döntött, hogy ügydöntő népszavazás lesz május 14-én, és elfogadta a költségeit 1 900 000 forintot.
A nyergesújfalui választópolgárok döntését az önkormányzattal kötött megállapodás alapján önmagára a beruházó is kötelezőnek tekinti.
Lassan eltűnik a magyar közoktatásból a zene. Fogynak az iskolai kórusok, csökken az énekórák száma.
Kétségbejtőnek nevezte a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségének vezetője, hogy az általános iskolákban csupán heti egy órában tanulnak éneket, zeneoktatást a gyerekek.
Nincs meg az alapja, az utánpótlás alapja, ha az iskolákban nincs már igazi énektanítás, és kórus pedig szinte alig. Egy központi gondolatnak kellene megsegíteni ezt az ügyet, hogy visszakapja a méltóságát és az egész kulturális rendszerben a szerepét a zeneoktatás.
A szervezet azt is kétségbejtőnek tartja, hogy a nemzeti alaptantervben például Kodály Zoltán neve nem is szerepel, annak ellenére, hogy a világ számos táján az ő módszerei szerint tanítanak. A kulturális minisztérium idén 3,5 milliárd forintot fordít kórusok és zenekarok támogatására. Ebből a pénzből azonban alig láttak valamit, fogalmazott az elnökasszony.
Egy jól sikerült könyvadományozási akció keretében szegedi fiatalok több mint 10 000 kötetet gyűjtöttek össze a vajdaságiak számára.
Az utolsó 500 címszóból álló szállítmányt a Bács Fekete-hegyi régi nevén a Feketicsi könyvtár kapta.
Kozma József Szeged alpolgármestere elmondta, hogy aki ennek a könyvtárnak a polcáról a könyveket leveszi, az pontosan tudja, hogy ezt a könyvet már valaki Szegeden forgatta és örömét lelte benne.
Ez a lelki közösség határon túli inneni magyarok között azt gondolom, hogy erősíti a mi kapcsolatainkat, és erre építünk a jövőben is.
A vajdasági magyarság nevében persze nagyon nagy köszönettel tartozunk úgy Szegedvárosának, mint az anyországnak, hiszen az e fajta és hasonló, konkrét támogatások kellenek nekünk, hogy az az erő, amely az ittmaradást és a megmaradást szolgálja, tovább erősödjön bennünk.
A vajdasági iskoláknak új tankönyvekre is szükségük lenne. A behozatali engedélyekkel azonban még mindig gondok vannak.
Néhány nappal ezelőtt találkoztam Vukszánovics oktatási miniszterrel is, később a kulturális miniszterrel is. Úgy látom, hogy biztató az a hozzáállás, amit miniszter úr ebben az ügyben tanúsít, és ez reményt ad arra, hogy ilyen akciókat máskor is fogunk tudni rendezni.
A híradó végén a sporthírek jönnek Kelemen Zsolttal.
Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Viszontlátásra, jó éjszakát!
Köszöntöm Önöket, kettős magyar siker Mexikóban. Horváth Viktor arany, Balogh Gábor ezüstérmet szerzett az acapulcói öttusa világkupa versenyen. Harmadik indulónk Marosi Ádám a lovaglás során bukott, komoly lábsérülést szenvedett, az egyik helyi kórházban már meg is műtötték, de előző adásunkban elmondta, hogy szerdán hazatérhet csapattársaival együtt. A hazánkban edzőtáborozó olimpiai és világbajnok amerikai női kosárlabda válogatott ma Sopronban mutatta meg, hogy hol tart. MKB Sopron Egyesült Államok 78-95. A mérkőzésről a női Dream Teamet 99-ben legyőző Ferencváros egykori, a Sopron jelenlegi játékosát, Károlyi Andreát kérdeztük.
Nem volt izgulni valónk ezen a mérkőzésen. Annyi volt a lényege, hogy a közönséget kiszolgáljuk. Azt gondolom, hogy nagyon jól szórakozott a közönség, hát ugye kikaptunk tizen nem tudom én hány ponttal, de az ominózus Ferencváros elleni, amikor a Ferivel játszottunk az amerikai válogatott ellen és megvertük őket, azóta minden meccsüket nagyon-nagyon komolyan veszik, amit magyar csapat ellen játszanak, és nagyon keményen védekeztek, de mindenki oda tette magát 100%-kal, úgyhogy azt gondolom, hogy a meccs az hozta a lényegét.
Holnap megkezdődik a jégkorong bajnokság rájátszásos döntője, amelynek során ismét létrejön a Kandyal, Ladányi vagy Palkovics, Horváth András párharc. A különbség mégis óriási az előző évekhez képest.
A sárga sisakban, mely a két finalista legeredményesebb játékosának jár, Ocskai Gábor, illetve Ladányi Balázs fog játszani. Egyelőre csak ez biztos, mert hogy a döntő végeredménye legkevésbé sem az. Jól lehet, az alapszakasz és az utóbbi évek statisztikája egyaránt a mostanában egyeduralkodó Alba Volán esélyességét támasztja alá a 14 év után döntős Újpest ellen. De ez csak elmélet, a főszereplők szerint is.
Talán csapatként kicsit több tapasztalatunk van a döntőket illetően, csak hogy az Újpest legjobb játékosai ugyanilyen tapasztaltak, hiszen már sok komoly meccset játszottak. Az első két mérkőzés után derül csak ki, mennyit ér a tapasztalat, mert alapvetően egyforma erőt képvisel a két csapat.
Megmutattuk mi már azért ebben a szezonban, hogy a Volán ellen is nagyon jól tudunk játszani. Ugye négy meccsből hármat játszottunk, ami 4-3-ra végződött, egyet nyertünk mi, kettőt az Alba Volán. Én remélem, hogy ugyanezek lesznek itt a döntőben, csak fordítva.
Kandyal Balázs vagyok, és szerintem a jobbik csapat nyeri a döntőt.
Ladányi Balázs, most az egyszer lehet, hogy a gyengébb.
Egy szerencsétlen sérülésért sajnos nem kell feltétlenül Mexikóba utazni, vagy ha úgy tetszik, mindenkit érhet baleset. A most következő eset végkifejlete szerencsére nem annyira tragikus, mint az öttusázó Marosié, aki legalább két hónapig nem edzhet.
Szombat délután a Pécs MTK bajnoki, egy szokványos labdarúgó mérkőzés, egy korán sem szokványos balesettel. A 19 éves Zsidai László élete 5. felnőtt mérkőzésén, ha nem is szándékosan, de a játékvezetővel került szembe, és sérülés lett a vége.
A játékvezetővel ütköztem ugye a 10. perc után nem sokkal, és hát alám fordult a bokám, hát miután ráléptem az ő lábfejére. Most a doktor úr megvizsgálta, úgy néz ki, hogy részleges szalagszakadás, de hát én azért bízom benne, hogy nem lesz olyan vészes, és minél előbb tudok játszani. Ez egy teljesen szerencsétlen helyzet volt, ő is próbált kikerülni engem, én is próbáltam kikerülni őt, és hát véletlen úgy hozta, hogy pont összeszaladtunk. Tehát itt szerintem senki nem volt vétkes. Érdeklődött a helyzetem felől, hogy hogy vagyok, mint vagyok. Hát mondtam neki, remélem tudom folytatni a játékot, de hát ez nem így történt. Remélem, hogy csütörtökön már be tudok kapcsolódni a csapattal a közös edzésbe, és reményem szerint már hétvégén tudok játszani.
Ajax PSV szuperrangadó a holland labdarúgó bajnokságban, de csak a hétvégén. Előző adásunkban megmutattuk az Ajax gólzáporos győzelmét, most a másik fél bajnoki mérkőzésének összefoglalója következik. A papírforma szerint a listavezető PSV-re nehezebb feladat várt a hétvégén, mint az Ajaxra, hiszen a Philips Stadion vendége a 6. helyen álló Heerenveen együttese volt. A látogatók tartották is magukat becsülettel bő fél órán át, de az első félidő utolsó 10 percében már nem tudták feltartóztatni a hazaiakat, akik Koné fejesével és Filip Kokkü lövésével eldöntötték a 3 pont sorsát. Legalábbis ezt gondolták az eindhoveni szurkolók, akik a második játékrész közepén meglepetten vették tudomásul, hogy De Vries fejesét Addo csak a gólvonal mögül tudta kipiszkálni, azaz szépítettek a kékfehérek. Mielőtt felmerült volna az egyenlítés lehetősége, a brazil Alex nekifutott egy szabadrugásnak, a bomba pedig meg sem állt a bal felső sarokig. A 4-1-es végeredményt Koné állította be egy meglehetősen lesgyanús pozícióból. A PSV sikerével megerősítette vezető helyét a tabellán, és kellő sikerélményt szerzett a Lyon elleni Bajnokok Ligája visszavágó előtt. Már a minden munkatársam nevében megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Éves Osan születésnapi alkalmából fantasztikus nyereményjátékkal lepi meg vásárlóit. Nem számít, mit pakol a kosarába, most minden vásárlással nyerhet. A fődíj áruházonként két belépőjegy a labdarúgó világbajnokság döntő mérkőzéseire. Születésnapi árak. Most a trapista sajt kilója 859 forint.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! A tavaszvároknak sajnos továbbra sem szolgálhatok jó hírekkel. Egyelőre még marad a márciusi január itt a Kárpát-medencében. Az a csapadékzóna, amely az elmúlt 24 óra kiadós havazását okozta, lassan délkelet felé mozdul el, de helyébe északnyugat felől egyre hidegebb és szárazabb levegő érkezik, legalábbis átmenetileg száraz levegő. Ezért aztán ma éjszaka a Kárpát-medencében általában változóan felhős lesz az ég. A hőmérséklet a derült területeken akár mínusz 10, mínusz 14 fokig is csökkenhet, a többi területen pedig mínusz 4 és mínusz 7 fokig elszórtan kisebb havazásra már csak délkeleten kell számítani. Aztán holnap délelőtt a változóan felhős ég mellett több-kevesebb időre elsősorban az északi-északnyugati tájakon előbújhat a nap is. A Kárpát-medencében sajnos továbbra is meghatározó lesz a hideg északi szél, ez mindenképpen csökkenti majd hőérzetünket, a hőmérséklet pedig délután 0 és 4 fok között várható. A frontérzékenyeknek szerencsére most jó híreim vannak, nem kell fronthatással megküzdeniük, az utollévők pedig továbbra is vezessenek nagyon lassan és óvatosan, hiszen télies útviszonyokra kell felkészülni Kárpát-medence szerte. És akkor a folytatásról maradnak a télies hideg napok. Szerdán több-kevesebb időre kisüthet a nap, délután megnövekszik majd a felhőzet nyugat felől, és ismét csapadékra kell számítanunk. A hőmérséklet ezen a napon mínusz 2 és plusz 3 fok között alakul. Csütörtökön sokfelé borult lesz az ég, elsősorban a nap első részében havazásra kell számítani, nyugaton, illetve délnyugaton havas esőre, Egy melegfront következtében egy picit melegszik majd az idő, mínusz 1 és plusz 7 fok között várható a nappali csúcshőmérséklet. Pénteken is számítanunk kell csapadékra, és a hőmérséklet ezen a napon 1 és 6 fok között alakul. Kedves nézőink, megköszönöm figyelmüket, most pedig kérem nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!
A magyar tudomány jeles képviselői úgy döntöttek, hogy megosztják velünk tudásuk legjavát. Ismerjük meg a tudomány legfontosabb közérdekű kérdéseit. Fedezzük fel együtt a tudás végtelenül gazdag kincstárát.
Talán csak áramszünet esetén érezzük, mennyire ki vagyunk szolgáltatva a villamos energiának. A határokon átívelő elektromos rendszerek tervezése és üzemeltetése rendkívül felelősségteljes és bonyolult feladat.
A Minden Tudás Egyetemén Tombor Antal Mi van a konnektor mögött címmel tart előadást.
Minden Tudás Egyeteme.
Kedd este 10 óra 10 perckor a Duna Televízióban.
Hogy ne csak ismerjük, értsük is.
Maradandót alkotni, értéket létrehozni, fejlődni és fejleszteni csak biztos háttérrel lehet. Forduljon bizalommal a Magyar Fejlesztési Bankhoz, hiszen nem csak céljaink közösek, eredményeink is azok lehetnek. Magyar Fejlesztési Bank. A sikeres Magyarországért.